Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Ödipusz a politika útvesztőjében bemutatták Szikszai Rémusz rendezését a Radnóti Színházban. Az előadásban Ödipusz egy idealista, ígéretes politikus, akinek szembe kell néznie a múlt terheivel. A főszerepekben mások mellett Pál András, Kovács Adél és László Zsolt látható. Robert Icke kortárs angol színházrendező és drámaíró nevéhez több klasszikus színmű, például a Nóra, a Vadkacsa, a Ványa bácsi újragondolása, átírása, modernizálása kötődik. Saját bevallása szerint az a célja a klasszikusok leporolásával, hogy meghosszabbítsa őket az évszázadok során rájuk rakódott színházi hagyománytól. Gyakran beszél arról is, hogy milyen fontos lenne megszólítani a fiatal közönséget. A színházba járók előregedése komoly probléma, amit muszáj megoldani, máskülönben a színház meghal. 50 vagy 60 év múlva nem lesz közönség. Szofoklész klasszikusa nyomán írt Ödipusz című darabja a Mában játszódik, címszereplője egy várva várt igaz politikus, aki 2 év kampányt követően megnyerni látszik a választást. Ám a múlt árnyai visszatérnek és mindent felforgatnak. Ödipuszt politikusként pont az alkalmassága teszi alkalmatlanná. Az igazságot keresi és meg is akarja találni, végül pedig ez okozza a bukását.
Esemény.
Forradalmi események a Tündérpalotában címmel ünnepi épülettörténeti sétán vehetünk részt március 16-án. Az eseményen megismerhetjük a pesti vigadó és az 1848-49-es forradalom közös történetét. A pesti vigadó elődje az 1833-ban kapuit megnyitó Redut fontos állomása volt a forradalmi eseményeknek, hiszen itt ülésezett az első népképviseleti országgyűlés képviselőháza, és itt mondta el Kossuth Lajos híres beszédét, melynek hatására az országgyűlés megszavazta 200 ezer újonc toborzását. Az intézmény az évforduló kapcsán ünnepi épülettörténeti sétát hirdet. A sétát dr. Csorba László történész, az ELTE BTK egyetemi tanára, az MTA doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója vezeti. A séta várható időtartama 60 perc, a maximális csoport létszám 35 fő lehet.
Kiállítás.
Amerikában híressé vált magyar származású fotóművészeket felvonultató kiállítással, az ókori Mezopotámia örökségét bemutató nagyszabású tárlattal, valamint Munkácsi Mihály születésének 180. évfordulója előtt tisztelgő emlékkiállítással is készül ebben az évben a Szépművészeti Múzeum, míg a Magyar Nemzeti Galériában Anna Margit, Galimberti Sándor és felesége Dénes Valéria életművéből nyílik tárlat. Az elmúlt esztendőt történetének legismertebb éveként zárta a Szépművészeti Múzeum, számolt be róla Bán László főigazgató az intézmény programismertető sajtóbeszélgetésén. Elmondta, hogy a szépművészeti kiállításaira és programjaira több mint 800 ezeren voltak kíváncsiak, amivel minden bizonnyal bekerül a világ 100 leglátogatottabb múzeuma közé. A nagyszámú látogató az El Greco és a Csontvári kiállításnak köszönhető. Az épművészeti 2024-es programjairól szólva elmondta, hogy április elején az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt, magyar származású fotográfusok munkáiból nyílik átfogó kiállítás. A Virginia Museum of Fine Arts művészeti múzeummal együttműködésben megvalósuló nagyszabású tárlaton több mint 30 fotóművész, köztük André Kertész, Moholy Nagy László, Martin Munkács és Robert Kapa művei szerepelnek. A múzeumban már idén megkezdődnek a Nemzeti Fotóművészeti Múzeum kiállításának előkészületei, amely a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként a tervek szerint 2025 végétől fogadja majd a látogatókat. Az intézmény Klösz György egykori villájában foglalja el végleges otthonát, és a továbbiakban a Szépművészeti tagintézményeként folytatja tevékenységét. A kiállítások közül felhívta a figyelmet még a civilizáció bölcsőjét, az ókori Mezopotámia örökségét bemutató október 3-án nyíló tárlatra. Egy júniusban nyíló kamara kiállítás pedig egy magyarországi magángyűjteményből válogatva mutatja be a litván származású, majd Párizsban világhírűvé vált szobrász Jacques Lipschitz munkásságát. A 2024-25-ben esedékes kettős Munkácsy Mihály évforduló alkalmából a múzeum nagyszabású emlékkiállítást rendez. A november 16-án nyíló tárlaton több mint 500 műalkotás, archívfotók, dokumentumok és kultusztárgyak segítenek feltárni Munkácsy életét, sikereit és páratlanul gazdag életművét.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A Kecskeméti Természetháza egy interaktív látogatóközpont, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park természetes élőhelyeit, hazai természetvédelem tevékenységét, a területen élő emberek múltba vesző mesterségeit ismerhetik meg kicsik és nagyok, szemléletes bemutatók, foglalkozások és kiállítások formájában. Hazánk középső részén két nagy folyó, a Duna és a Tisza ölelésében különleges, síkvidéki táj terül el, amely látszólagos egyhangúsága ellenére sokféle, változatos élőhelyet foglal magában. A Kiskunsági táj természeti értékeinek megóvására alakult meg 1975-ben, az országban másodikként a Kiskunsági Nemzeti Park. A több mint 51 ezer hektáros területű, 9 egységből álló nemzeti park jellegzetes élőhelyei a Dunamenti szikes puszták és tavak, a homokhátság bucka vonulatai, nagy kiterjedésű gyepjei és homoki erdői, a Túrjánvidék mocsarai és mocsárrétjei, valamint a Tisza mentének holtágai, ártéri erdői és szikes pusztái. Ezek számos olyan természeti és táji ritkaságot rejtenek, melyek csak itt láthatóak. Területének kétharmad része bioszféra rezervátum. A felső-kiskunsági tavak, a felső-kiskunsági puszta és a Kolon-tó a Ramszari Egyezmény alapján nemzetközi jelentőségű vadvizes élőhely. Továbbá a Kolon-tavat hazánk egyetlen biogenetikai rezervátumaként is számon tartják. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság Kecskeméten található látogatóközpontjában, a természetházában, a Duna-Tisza köze jellemző élőhelyeiről, régi mesterségekről, a területen felelhető természeti értékekről tudhatnak meg rengeteg hasznos információt a kíváncsi és érdeklődő gyerekek és felnőttek egyaránt. A Természetháza állandó kiállítása a hazai természetvédelem történetét és Magyarország összes nemzeti parkját is bemutatja. A látogatók ezentúl információt kaphatnak a védett területek látogatási feltételeiről, turisztikai szolgáltatásairól, programjairól, továbbá lehetőség van információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok, térképek, plakátok, ajándéktárgyak vásárlására is. A kiállítási elemek többsége interaktív, így a kicsik is könnyen, játékosan tanulhatnak. Az intézmény elengedhetetlenül fontos feladatnak tartja a következő nemzedék ökológiai tudatformálását. Előre bejelentkezett óvodás és iskolás csoportoknak természetismereti foglalkozások és előadások kérhetők, melyekről a pedagógusok a knp.hu honlapon tájékozódhatnak. Az itt zajló környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek ösztönös, természetre való ráhangoltságának megfelelő irányt és tartalmat adjanak, elősegítsék a környezettudatos magatartásuk kialakítását, hogy ezáltal a természetet értő, tisztelő és óvó felnőttekké váljanak.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Habsburg tartományok és Magyarország lassú szétválását Helén anyja úgy értékelte, mint a poklot, amelyet az úr külön az ő számára rendezett be, és ahol a kormányalakító magyar arisztokraták felváltva játszották Belzebub szerepét. Meglepő volt hát a grófnét ezúttal arról hallani, hogy Damaróczi gróf hajdanán örömet okozott neki, amikor vele óhajtott táncolni, és amikor őt választotta Batthyány Fruzsina helyett. A meghatódás nem tartott sokáig. Helénnek a táncról és a férjhez menésről az apja jutott eszébe, és a szerződés, amelynek értelmében a szülei halála után hajlék nélkül marad majd, ha csak be nem kötik a fejét. Ezt a rövid idézetet Barát Katalin regényéből olvastam föl, a női főszereplő sorsa, ahogyan hallhatták, eléggé kilátástalan. Ugyanebben a politikai helyzetben a férfi főszereplő élete viszont tele van lehetőségekkel, csak, mint eddig, jól kell helyezkednie, és hát meg kellene nősülnie, hogy magasabbra kerülhessen a ranglétrán. Milyen lehet a viszonya ennek a két embernek, és hogyan változik meg az a veszélyek hatására, amelyeknek ki vannak téve, hiszen ők ketten talán megakadályozhatják a merényletet, amely végveszélybe sodorná az országot. Aki gróf úr akar lenni, ez a címe Barát Katalin 8. könyvében, könyvének. Erről beszélgetünk most, először természetesen arról, hogy ehhez a romantikus, sajátos történelmi regényhez mi adta az alapötletet.
Általában a téma szokott engem megmozgatni, tehát a korábbi regényeimnél ez volt, hogy valamilyen korabeli problémával akartam foglalkozni, de ebben az esetben nem annyira történelmi probléma volt az érdekes, hanem inkább egy elméleti probléma, az alternatív történelem. Ez volt az egyik dolog, ami miatt elkezdtem ezt a könyvet írni, mert hogy ez történészként izgat nagyon, és szerintem ez a Covid-nak a második évében volt, amikor beugrott, hogy milyen műfaja lehetne jól összepárosítani ezt a mi lett volna, ha fantáziálást, hát azzal a műfajjal, amiben igazán tudunk fantáziálni, és gondoltam, hogy akkor próbáljunk egy romantikus regényt, de lehet, hogyha nincs a Covid, meg nincs ez a Covid által okozott kimerültség, akkor nem merem ezt megkockáztatni, mert ez a romantikus regénynek nincs valami nagy presztízse írói körökben, annak ellenére, hogy ez egyik legnépszerűbb műfaj. Ez egy játék, tehát ilyet még nem csináltam, úgyhogy ezért is izgatott ez.
Olvasó kinyitja a könyvet, akkor egy levelet talál a kötet legelején. Schönbrunn, 1809. május 15. Napóleon, Batsányi János fordítása. Ez a levél. Mire szólítja föl Napóleon a magyarokat? Induljunk akkor innen.
Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen korszakot válasszak, akkor még egy dolog volt, ami mozgatott. Mindannyian ezzel egy Jane Austen regényt olvasok, és adaptációt nézünk. És mindig eszembe jutott ez, hogy ez oké, okay, most már annyi mindent tudunk itt a korabeli Angliáról, meg hogy hogy kellett viselkedni, bármennyire is nem tudom, történelem hülyek ezek az adaptációk vagy sem, de hogy el tudunk-e képzelni valami hasonló sztorit Magyarországon. Tehát mi történt ugyanabban az időszakban Magyarországon? És hogyha az ember megkurkázza ezt a 19. század elején vagyunk, illetve ezen a századfordulón ezt az időszakot, akkor hát Napóleont ez nehéz kikerülni, és hát én megnézzi az író, hogy akkor mit lehet ezzel kezdeni, mi történt akkor Magyarországon, és ott kezébe kerül, nem csak nekem került volna kezemben bárkinek, aki elkezdett a korszakkal foglalkozni, ez a levél, ami megint nagyon nagy segítség volt nekem, ugye arra szólítja a Napóleon a magyarokat, hogy hát, hogy fordítsanak hátat a Habsburgoknak, és álljanak mellé, és akkor ő megadja ezt a függetlenséget, amire ők régóta vágynak. Ezt egyébként az olvasói visszajelzések alapján nem mindenki feltétlenül tudja. Hát abban sem vagyok biztos, hogy a történelemkönyvekben pont ez benne van, hogy volt egy ilyen levél. Arra gondoltam, hogy hát ez egy kiváló kezdete lehet egy alternatív történelmi regénynek. Mi van, ha magyarok erre a felszólításra igennel válaszolnak, hogy akkor Napóleon mellé állnak, és fakétnél hagyják a Habsburgokat.
Amikor ennyire megosztja az országot egy elképzelés, akkor a félelem az úgy alap lesz. Ki honnan támad, kitől kell óvni magam, ugye az uralkodó osztálynál ez fontos szempont, és itt van egy figura, aki előtt nincsenek zárt ajtók, ez a Bojtár Vince figurája. Ő hogyan született?
Mindenképpen akartam bele egy olyan figurát, ez többi regényemben is előfordul a főszereplők között, aki alulról jön. Így született tulajdonképpen Bojtár Vincének az alakján, tehát hogy ez egy olyan új társadalmi rendszer lenne, vagy megújulásra képes társadalmi rendszer lenne, ahonnan egy ilyen alulról jövő figurának is van esélye, hogy egyébként, ha mondjuk jobbágyoknak nem is, vagy parasztoknak nem is volt erre nagyon esélye, vagy kevés volt az esélye, de mondjuk ilyen nem feltétlenül nemesek, azok már egy korábban is ebben a felvilágosodott időszakban is futhattak be ilyen hivatalnoki karriert. Ezért gondoltam, hogy legyen benne egy ilyen figura, meg rajta keresztül meg is lehet mutatni azt, hogy milyen esélyeket kínált volna egy ilyen képzeletbeli rendszer. Én ezekkel nagyon jól tudok azonosulni ezekkel a pénzbeli tőkével, nem annyira ellátott ambiciózus alakokkal, és azt gondoltam, hogy legyen ez egy nagyon ügyes, meg minden hájjal megkent, jó humorérzékkel rendelkező férfi, de azért legyen csapodár, meg ne feltétlenül oldjon meg azért mindent minden helyzetben.
Nézzük a női vonalat. Elég sokkolóan kezdődik a regény, mármint az a kiszolgáltatottság, mindegy is, hogy kihez megy hozzá, csak menjen már. Döbbenetes volt ez a mustra, amit leír a regény elején.
A tanítványaimat is szoktam ezzel szembesíteni, de 20. századot tanítok, de a 20. századnak az elejét, az első felét, és akkor szoktunk olvasni társkereső hirdetéseket, és hát mindig van az elején egy kis hát csodálkozás, mik vannak ezekben a házassági szerződésekben, és hát ez a 20. századnak az elején is úgy van még, hogy ennyi meg ennyi hozománnyal keresek feleséget, meg hogy nem csak a nemesek keresnek így feleséget, hanem az iparos, egy másik iparosnak a családjába ugye betársulna, és akkor általában ilyen nőket keresne, de hát a nők is elmondják, hogy hát ennyi meg ennyi hozományuk van, és hát itt a főszereplőnőnél erről van szó, hogy bár társadalmi változás a következtében is eléggé lerongyosodott ez az arisztokrata család, ezért a cím az még mindig sokat számít, és hát ez egy közembernek felemelkedési lehetőség, ha egy ilyen feleségre tesz szert, és hát ezért is történik ez a mustra az elején, mert hogy ugye megpróbálják elsózni ezt a nem annyira fényes anyagi helyzetben lévő lányt a pénze meg a külseje alapján, ugye a mustra az erről is szól, hogy ő tud a gyereket szülni.
Elég széles a csípője.
Ezeket azért megnézték, ment a méricskérés egy férnek, aki tényleg tovább akarja építeni a saját családjának a lehetőségeit, ezért fontos volt, hogy legyen örökös.
Ez a gróf kisasszony azért nem is fiatal. Innen nézve fiatal, de onnan nézve abban a korban nyilván nem.
De ez ugye megint annak a dolognak az egyik tényezője, amiről az előbb is beszéltünk, hogy tényleg gyerekeket kell szülni, meg hát irányítani kell a háztartást. Itt a 1900. második lépen történnek, meg Ausztrália elején történnek olyan higiéniai változások, meg orvoslás, meg étkezésben olyan változások, amik lehetővé teszik, hogy mi már ilyen hosszan élhetünk, bármilyen rövidnek is tűnik ez, de hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy 40-50 év körül már kilátásra volt az embernek arra, hogy meghaljon, akkor rögtön másképp fog értékelődni az, hogy kik azok, akiket öregnek gondolunk, és hát tényleg egy 20 éves lány az már nagyon sokszor ebben az időszakban már a többedik házasságánál tart, úgyhogy Helennek a kis öntörvényisége azonnal fakad, hogy igazából azt gondolja, és nem alaptalanul, hogy neki már nincs veszteni valója, tehát ő nem kell senkinek, valójában már a családját se tud vele mit kezdeni, tehát nem veszi hasznát, mivel se pénze, ugye se fiatalsága a korabeli értelmezés szerint, úgyhogy igazából mindegy is, hogy mit csinál, csinálja azt, amihez kedve van, ameddig ugye nem okoz valami nagy botrányt, mert az anyuka azért egy ilyen szigorú, meg itt mindenféle illemhez és társadalmi helyzethez ragaszkodó anyukáról van itt szó, úgyhogy azért az ő ellenérzéseit nem akarja kiváltani Helén, de hát ameddig ez nem történik mellett, addig azért próbál valami értelmet találni az életének.
Barát Katalin íróval beszélgettünk az Aki grófur akar lenni című könyvéről, amely a Gabó kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.